Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Tánc.
Újabb bemutatóra készül ma este a Nemzeti Táncszínház. A kisteremben a Feledi projekt Car Woman című előadását láthatják. A darab Prosper Mérimée Carmen című remek műve nyomán készült, Bizet operájának részletére. A női jelenlét ereje a gondolatban férfi mozgást idéz elő. Carmen ideális a büszkeség, az életerő és az erő képviseletére. Az előadás, ahol a dinamika, a ritmus olyan eszközzé válik, amely tartalmat ad ennek a reflexiónak. A rendező koreográfus pedig Feledi János.
Kiállítás.
A párizsi éjszakák Toulouse-Lautrec szemével. Kiállítás nyílt a híres francia művész alkotásaiból Pécsen. Az időszakos tárlat Henri de Toulouse-Lautrec mintegy 100 litográfiáját vonultatja fel. Az Épművészeti Múzeum gyűjteményéből válogatott kollekciót a Janus Pannonius Múzeum Csontvári Múzeumában tekinthetik meg a látogatók. Egészen július 30-áig, amíg a magyar festő géniusz remek művei a fővárosban vendégeskednek. Toulouse-Lautrec egyazon évben, 1880-ban indult el a művésszé válás útján, mint Csontvári Kosztka Tivadar, azonban életkörülményeik merőben mások voltak. A gazdag családból származó francia művész testi fogyatékosságát sajátos iróniával, kortalan, elmélyült figyelmet értemlő művein pedig alakjait a legnagyobb tisztelettel és gyengét tekintettel kezelte. A kiállítás azért is egyedi és különleges, mert az alkotásokat műtárgyvédelmi előírások miatt csak 3 évente 3-3 hónapra szabad kiállítani. Lautrec nem vágyott díjakra, elismerésekre, azt azonban fontosnak tartotta, hogy művei minél több emberhez eljussanak, így örömmel vette művei újságokban való megjelenéseit, és lelkesen vetette bele magát az éppen születőben lévő műfaj az utcai reklámplakátok világába. Az ismertséget éppen első ilyen, a Moulin Rouge mulató számára tervezett plakátja hozta meg 1891-ben. Innentől kezdve szenvedélyesen készített litográfiákat, azaz kőnyomatokat, mintegy 360 darabot, ezek között 30 plakátot. A kiállításon tematikák szerint csoportosítva láthatók a művek. Elsőként a párizsi éjszakák jellegzetes alakjai és a sztárjai láthatók. Megjelennek a 19. század végi szórakoztató ipar legfontosabb helyei, a zenés kávéházak, a táncos mulatók, kabarék és a kor legnépszerűbb hírességei. A tárlaton külön részt alkotnak a színházzal összefüggő művek, plakátok és szereposztások, valamint színpadi és nézőtéri jelenetek. Önálló egységet alkotnak a nyilvános házakat bemutató alkotások is. A bordélyházak világának intim pillanatait szokatlan együttérzéssel ábrázoló 1896-os ellitográfiai sorozat a művész legjelentősebb alkotásai közé tartozik. Külön csoportba kerültek a napközbeni szórakoztatás bemutató művek, barátok, kirándulások, közös vacsorák és a lóverseny témáját bemutató lapok. Rendhagyó kiállítás nyílik a fővárosi identitásról a Vármúzeumban. Az új időszaki tárlat május 5-től látogatható. A Budapest hatás kiállítás látványos installációkkal és a történet mesélés eszközével idézi meg a budapestiség sokszínű jelentés rétegeit az elmúlt 150 évből. Budapest, ahogyan a generációk óta itt élő, a beköltöző, a kertvárosi, a belvárosi, a külvárosi, a vallási etnikai közösség, vagy valamely szubkultúra tagja látja, de a városegyesítés 150. évfordulóján. A kiállítás 41 interjú mentén mutatja be a fővároshoz való kötődés elemeit, többek között Kemény Dénes vízilabdázó, Lakatos Mónika énekesnő, Pataki Ágnes modell és filmproducer, Sali Noémi történész, Csőre Gábor színművész, Pál Marci aktivista, Oltai Kata művészettörténész, valamint a Gundel és az August család tagjai mesélnek Budapesthez fűződő viszonyukról. Látványos, különböző érzékszervekre ható installációk villantják fel az elmúlt másfél évszázad és a jelenkor fényeit és hangjait, legyen szó egy-egy jól ismert slágerről, kultikus filmről, vagy éppen az utca emberének asszociációiról. A látogató interaktív eszközök segítségével beléphet korábbi korszakok városképébe, maga is kifejezheti Budapesthez fűződő viszonyát, elhelyezheti magát a főváros térképén. A tárlat bemutatja, hogy Budapest születése óta befogadó város, kultúrák olvasztó tégeje, ereje lakói sokszínűségéből és nyitottságából táplálkozik.
Fesztivál.
Mesemondók fesztiválja a Karinti Színházban. Egyedülálló történetmesélő fesztivál látható a teátrumban, a Színházi Olimpia keretén belül, május 12-e és 14-e között. Az eseményre három különböző ország történetmondói hozzák el hazájuk sajátos és megismételhetetlen kultúráját a meséiken keresztül. Skót, észt és görög történeteket hallhat a közönség tolmács segítségével. A Magyarországon első ízben megrendezett történetmesélő fesztivál szakmai vezetője, a Kossuth Díjas ének és mesemondó Berec András.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum 2014-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt a Heves megyei 60-ban, s modern, interaktív elemekkel gazdagított kiállításokkal és tárlatokkal várja a látogatókat. Az állandó kiállítás bemutatja a vadászmesterség történetét, a Kárpát-medence vad és halfajait, azok életterét, megismerkedhetünk a vadászat kultúrájának tárgyi emlékeivel és az ősi gasztronómiával. A kezdetektől napjainkig minden időszakra kiterjedően szemlélteti a vadászati eszközöket, ruházkodást, kellékek fejlődését. Kitér a szabályozásokra, a történelmi eseményekre, amelyek hatással voltak a vadászat és a vadállomány alakulására. Gyermekfoglalkozások alkalmával múzeumpedagógusok igyekeznek megidézni azt a kort és milliót a kicsik számára, amiről épp mesélnek. Korabeli ruhákat öltenek magukra, s így mutatják be például a különböző, korokra jellemző vadászati eszközök használatát. A múzeumban találunk egy szobát, amely arisztokrata vadász írunk Széchenyi Zsigmond emlékét őrzi. Az ő személyes tárgyai nyújtanak betekintést a természet szolgálatában álló nemes, izgalmas életútjába. Egy másik tárlat pedig a múzeum befogadóját, a 60-i Grassalkovics kastély történetét mutatja be. A 60-i Grassalkovics kastély a város főterének meghatározó épülete, egyben az egyik legrégibb épület a városban. A középrész és a keleti szárny a gróf Starenberg Gundakert Tamás földesúr által a 18. század elején építtetett, hatalmas vendégfogadó helyén áll, részben annak felhasználásával épült. A kastélyt Grassalkovics első Antal építette két fázisban, 1754-ben a közép részt Orasek Ignác, majd egy évtizeddel később, 1763-ban a két szárnyat Jung József tervei szerint. Az építkezéshez felhasználták a 60-i vár romjait is. Későbbi birtokosai a 60-i Dajcs család tagjai voltak. Mai alakját többszöri felújítás és átépítés eredményeképpen nyert el. A második világháborúban a katonák, majd az utána következő évtizedekben a környék lakosai a berendezést széthorták, illetve tönkretették, az épület állaga végzetesen leromlott. A díszfákat és cserjéket területrendezés ürügyén vágták ki, az egykori parkhelyén kollégiumot, kórházat, rendelőintézetet, nővérszállást építettek, majd még egy lakótelepet is. A parkból mára csak pár száz négyzetméter zöld terület maradt. A múzeumhoz tartozó vadászati élménytér számos évközi rendezvénynek ad otthont. Az itt található 400 négyzetméteres Nagy Endre rendezvényterem szezonális kiállítások, koncertek, bemutatók, színházi előadások és bálok helyszíne. A gyermekfoglalkoztató teremben gyermekzsúroknak és egyéb kisebb létszámú rendezvényeknek szoktak helyet biztosítani, míg a játszóházban ügyességi játszótér működik, leginkább az óvodás, illetve alsó tagozatos iskolás korosztály célozva. Nagyobb gyerekek részére vadismereti teret hoztak létre, ahol nagyító és mikroszkóp alatt vizsgálhatnak a kíváncsi szemek állatokat, növényeket. Illatmintákkal, fametszetekkel is megismerkedhetnek, ezen kívül origami, színezős, rajzolós kézügyesség fejlesztő eszközök, továbbá bőrdíszműveskedés kötheti még le az apróbbak figyelmét.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Április 1-én gyakran ugratták egymást a felnőttek, de a gyerekeket is megtréfálták. Volt rá idejük, hisz ha tehették, ilyenkor nem mentek ki a földekre. A hiedelem azt tartotta, ezen a napon ne vess. Valószínűleg kevesen tudták ezt a bolondok napjáról, ahogyan számtalan meglepetés éri még az olvasót, amíg megismerkedik a Kerek Élet Fája című öröknaptárral, amely révén közelebb kerülhetünk az ünnepeinkhez és az azokhoz tartozó hiedelmekhez, legendákhoz, szokásokhoz. A mesekalendáriumban Sárkányölő Szent Györgyről, Miklós püspökről, a szüreten mulató Szent Péterről, az igazságos Mátyásról, bölcs pásztorokról és fifikás királylányokról is olvashatunk. Bajzát Máriának köszönhető ez a kötet, amely óvodákban, általános iskolákban épp olyan sokat adhat a gyerekeknek, mint elalvás előtti mesélésnél otthon.
Pedagógus vagyok, és óvodásokkal is, kisiskolásokkal is nagyon sokat dolgozom együtt. Vannak gyerekcsoportjaim, pedagógusokat képzek, és amikor mesélek a gyerekeknek, nagyon gyakran hívnak különböző ünnepek kapcsán mesélni. És ilyenkor én mindig megkérdezem, hogy tudjátok-e, hogy miért pont ma vagyok itt? És egy nagyon izgalmas válasz volt a Magyar Népmese napján, hogy azért, mert most van Szent Mihály világnapja, ami természetesen nem létezik, a világnapként abszolút nem, és hát nem ahhoz a naphoz kapcsolódott, bár közeledett hozzá, és azt igazolta, amit én már hosszú-hosszú évek óta tapasztalok, hogy miközben az óvodában elképesztően sok az ünnep, az iskolában is nagyon sok az úgynevezett ünnep, a gyerekek fejében ezzel kapcsolatban egyáltalán nincs rend, nincs megtöltve tartalommal. És mint mindennel, ezzel kapcsolatban is úgy gondolkodom, hogy egy gyerekhez a tartalmat, a lényeget, az üzenetet történeteken keresztül lehet a legkönnyebben vinni, és ezek a történetek lehetőséget adnak arra, hogy ne csak üres frázis legyen egy-egy ünnepnek a neve, hanem valamilyen módon valamihez kötni tudja, és a korának megfelelően erre legalkalmasabb a mese.
Elkezdtem összeszámolgatni, hogy hányféle rétege van ennek a kötetnek. Van a népszokások része, van a bizonyos ünnepek szentekhez kapcsolódó része, van a természet változásával kapcsolatos, és aztán a mesék. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit, de az biztos, hogy hihetetlen komplex képet ad ez így a gyerekeknek, és érdekesen és röviden.
Amikor óvodásokkal vagy iskolásokkal vagyok együtt, és nekik mesélek, akkor nagyon érdeklik őket a hiedelmek, és nagyon izgalmas számukra ez a fajta időutazás, amit egy történet enged. Viszont amit mondasz, hogy rövidre muszáj, hogy szabjam, ennek az az oka, hogy nagyon ritkán tudnak az alfagenerációs gyerekek hosszan egy csak hallott történetre osztatlan fókuszált figyelemmel figyelni. Viszont arra mindegyik történet nagyon jó, hogy felkeltse az érdeklődésüket, és akkor az, amelyik megragadja, azzal kapcsolatban lehet mélyíteni még az olvasnivalót, de mégis ez a sokféleség és a sok rövid történet ad egy képet arról, hogy milyen is volt az a világ régen, amikor még tényleg locsolkodtak, amikor még tényleg festettek piros tojást, amikor még tényleg várták a fecskét, és akkor ezt hosszan folytathatnám. Az egésznek az a célja, hogy valahogyan ezek a történetek, amelyeknek a megtapasztalására, ezeknek a hagyományoknak a megtapasztalására valami kevés módja van már egy 21. századi gyereknek, hiszen ha csak a március nézzük meg, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon kevés olyan gyerek van, aki részt vett mondjuk Gergely járáson, vagy ugyancsak a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódik, hogy miért hallgatnak el a harangok nagy csütörtökön.
És a történetek, amelyek szentekről szólnak, ezeket egyrészt honnan gyűjtötted össze, másrészt pedig azon gondolkodtam, hogy aki nem jár hittanra, hanem etika órára jár, amivel semmi probléma nincs. De hogy ez a kultúra alapja, azért mégiscsak ismerjék ezeket a bibliai történeteket, vagy a szentekről szóló történeteket, szerintem ez nagyon fontos.
Igyekeztem ezeket az arányokat úgy megválasztani, hogy tényleg mindenki számára érdekes legyen, és akár szülőként, akár pedagógusként azt támasztom alá, amit te mondasz, hogy az európai kultúra alapja, a kereszténység, azokat válogattam ide, akikről egyszerűen illik tudni. Egy bizonyos műveltségi szint fölött és egy bizonyos kor fölött ezeknek a történeteit illik ismerni. A legendamesék, akár az állatokról, madarakról szóló legendamesék, akár a szentekről szóló legendamesék, méltatlanul elhanyagolt mesetípus. Én egyrészt a mesekatalógusból, másrészt kéziratokból, harmadrészt megjelent mesegyűjteményekből válogattam a legendameséket. Ezek egyébként is megjelennek a Népmesekincstár sorozatban, mindig van egy fejezet, ami a miértekről és hogyanokról szól. Tehát, hogy amellett, hogy nagyon érdekesek, figyelemfelkeltőek, információkat hordoznak, meggyőződésem, hogy mindegyik erősíti azt a nélkülözhetetlen tulajdonságot, ami a kérdezés bátorsága és a gondolkodás képessége. És erre óriási szüksége van ennek a generációnak, hogy nagyon sok olyan történetet kapjon, ami után folytatható a mesélés, a beszélgetés, és úgy folytatódik, de miért, de miért, de miért, de miért, és ezekkel a történetekkel ezt a korszakot is szeretném kihúzni, hogyha lehet, hogy ne csak 3 évesen legyen kíváncsi a világra, hanem ameddig él.
Ahhoz, hogy a hallgatók is áttekinthessenek mondjuk velünk egy fejezetet, most kintottam itt az őszi hónapoknál, tehát szeptembernél azt látjuk a fejezet címben, hogy Szent Mihály hava, őszelő, földanya hava. Októbernél Mindszent hava, őszhó, és magvető hava, a novembernél pedig Szent András hava, őszutó, enyészet hava. Ez a gyönyörűség, az enyészet hava, vagy a földanya hava, ez hova vezet minket?
Igyekeztem egyrészt a latin megnevezést, tehát szeptember, október, november, ezt mindenki ismeri, és én igyekeztem azt is megmutatni, ahogyan akár a magyar hagyományban, akár Erdélyben nevezik ezeket a hónapokat, és ezek mindig beszélő nevek. Például a novembernél számomra nagyon fontos téma a halál, az elmúlás, és az, hogy ezt mindenféle módon elmeséljük a gyereknek, hogy ne legyen tabu. És amikor én erről beszélek, akkor hosszú ideje mindig az enyészet hava jut eszembe, mert sokkal jobban kifejezi a novembernek a sajátosságait. És úgy érzem, hogy ezeknek a hónapneveknek a használata is segít a gyereknek megérteni azt a fajta rendet és azt a fajta körforgást, ami valamikor még jelen volt a természetben.
Miért került bele Mátyás Királyos mese a könyvbe? Én nagyon szeretem őket.
Körülbelül ilyen 3-4 történet kapcsolódik Mátyás királyhoz. Az egészen biztos, hogy Mátyás alakjával kapcsolatban nagyon sok mese, legenda, monda jelenik meg. A lányok és a fiúk egyformán szeretik hallgatni. Mátyás alakja egy mindenki számára vonzó királykép, én azt gondolom. Nagyon közelinek érzi magát mindenki, hogy de jó lenne vele találkozni. És emiatt szívesen hallgatják a történeteik. Ráadásul azt mondta róla egyszer egy kisfiú, hogy ez egy nagyon vagány és bátor király volt. A Mátyás mesének van egy olyan üzenet, hogy soha nem tudod, hogy ki kopogtat be hozzád. Becsüld meg magad, hozd ki magadból a lehető legjobbat, és van még egy nagyon fontos üzenete, hogy társadalmi, vagyonbéli, intelligenciabéli különbségek ellenére te lehetsz bárki, ha emberként viselkedsz, hogyha megbecsülöd magad, és ezt igazolja mindig vissza Mátyás, hogy lehetsz te szegény legény, ha igazat mondasz, akkor elveheted a burkus király lányát, lehetsz te egy nagyon egyszerű pásztorember, ha képviseled az általad fontosnak tartott értékeket bárkivel kapcsolatban, akkor majd elnyered a jutalmat, tehát ezek ott vannak ezekben a történetekben.
Kerek életfája, jeles napok mese kalendáriuma, Bajzát Mária válogatása ez a kötet, vele beszélgettünk most. A rendkívül igényes, felnőttek és gyerekek számára egyaránt érdekes kötet a Lampion könyvek kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.